Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugoszlak titeket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindazokat, akik eljöttek az evangelizációs hetünk első alkalmára, és különös szeretettel köszöntöm vendég igehirdetőnket, Szabó János Róbert lelkipásztort a Litéri gyülekezetből. Egész héten ő fog szolgálni közöttünk. Azt kértem a gyülekezettől, hogy imádkozzunk érte ilyenkor az evangelizációt, különösen támadja a sátán, illetve a szolgálatot is, meg a mi szívünket is támadja. Két kislánya az éjjel megbetegedett, úgyhogy nem sokat aludtak. Odahaza valóban hordozzuk őket imádságban. Egyetlen egy tisztem van, megkért a barátom, hogy az evangelizációs éneket tanítsam meg én az első napon, utána én háttérbe vonulok. A padokra tettünk, remélem mindenki talált a padokon evangelizációs éneket, a fénymásolatot. Szoktam mondani, hogy ajándékba el lehet majd vinni, aki esetleg ma tudott csak eljönni, az bátran vigye haza ma, aki pedig több alkalomra el tud jönni, majd akkor az utolsó napon vigye haza bátran, és kapunk hozzá majd kíséretet. De én azt hiszem, hogy először kíséret nélkül elénekelném, úgy tudom, a gyülekezetből többen ismerik ezt az éneket, rájuk számítok, és akkor szépen majd megtanuljuk. Szerintem megtanultuk, úgyhogy nagyon ügyesek a testvérek. Énekeljük végig akkor előről mind a három verszakával, és figyeljünk oda a szövegére, együtt választottuk a lelkipásztor testvéremmel az evangelizációs hét témájához. Tehát kapcsolódik mindaz, amiről éneklünk majd az üzenethez is.
Thank you. Én is szeretettel köszöntöm kedves gyülekezetet és azokat, akik talán először vannak itt, vagy kedves vendégeinket. Nagyon szépen köszönöm a meghívást barátomnak. Hát éppen a múltkor találkoztunk és beszélgettünk róla, hogy már 20 sok éve vagyunk barátok. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy 10 évvel ezelőtt járhattam itt egy presbiteri konferencián, és most újra itt lehetek 10 év után. Remélem, hogy nem 10 évvel később kerülhetek ide-vissza. Ez persze nem meghívás, hogy nem akarom meghívatni magam, bár szívesen jövök mindig szolgálni. Akkor arra hívok mindenkit, hogy csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, olyan jó lenne, hogyha ezen az estén, ezeken az estéken megrendülne az életünk. Ha rácsodálkoznánk a te végtelen kegyelmedre, szeretetedre, ha rácsodálkoznánk arra, hogy annak ellenére, amilyenek vagyunk, ahogyan gondolkodunk, te mégis keresel bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy szeretnél bennünket megtalálni, és te látod igazán azt, hogy közülünk ki az, aki már a tiéd lehet, és ki az, aki még nem merte megtenni feléd azt a fontos lépést, nem mert kérni téged arra, pedig te ezt a kérést várod, hogy megments bennünket, hiszen nem akarod, hogy elvesszünk, hanem szeretnéd, hogyha boldog, értelmes életet tudnánk élni veled. Nagyon kérünk téged arra, hogy segíts bennünket felfogni és megérteni, amit saját emberi eszünkkel felfogni és megérteni képtelenek lennénk. És add, hogy ne csak a fülünkig jusson el a szó, hanem megértsük és meghalljuk a szívünkkel is, amit te szeretnél, amit te akarsz. Ezért könyörgünk hozzád, és kérünk téged arra, hogy akár először, akár sokadszor halljuk az evangéliumot, az örömhírt, mégse csukjuk be a szívünket és a fülünket előtte, hanem tudjunk együtt örvendezni majd a hétvégén mindannak, amivel te akartál bennünket megajándékozni. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, kedves vendégek, kedves barátaink! Egy történet szerint, nem tudom, hogy igaz-e az a történet, vagy sem, Nagy Sándornak volt egyszer egy katonája a seregébe, aki hát sok mindenről híres volt, egyetlen dologról nem, hogy nem volt túl harcias és kiváló katona. És állítólag Nagy Sándor, amikor meghallotta, hogy ez a katona, aki a druszája volt, az ő nevét viselte, hiszen Sándornak hívták ezt a katonát, meghallotta, hogy hát nem emelkedik ki a többiek közül, oda hívatta magához, és azt mondta ennek a katonának, hogy ide figyelj, most vagy változtasd meg a nevedet, vagy pedig változtasd meg a hozzáállásodat. Most tulajdonképpen ez a történet adta ennek az egész hétnek a címét, hiszen mi mindannyian úgy gondoljuk magunkról, és így tartjuk magunkról, hogy keresztény emberek vagyunk, akik hiszünk Istenben. Úgyhogy egy kicsit rendhagyó lesz talán ez az evangelizáció, hiszen az evangelizációnak a, már bocsánat, hogy így mondom, műfajából adódik az, hogy olyan emberekhez igyekszünk szólni, akik még nem hallottak az evangéliumról, de gondolom, ahogy így körbenézek, nem is lövök nagyon mellé, ha azt mondom, hogy többségünkben olyan emberek vagyunk itt, akik már hallottuk az evangéliumot. Talán nem is először, hanem sokszor, hiszen több évtizede vagyunk, és vagytok ennek a gyülekezetnek a tagjai, és ez a történet pontosan egy kicsit arra világít rá, amiről egész héten szeretnék beszélni, hogy vagy változtassuk meg a hozzáállásunkat, mármint az Istenhez való hozzáállásunkat, vagy pedig, és ezt inkább nem is mondom, hiszen azt gondolom, hogy kereszténynek lenni igazából úgy érdemes, mint mindent úgy érdemes csinálni ezen a világon, hogyha az ember az teljes szívével csinálja. És gondoljátok meg, hogyha egy sportoló, aki készül az olimpiára, vagy készül a világbajnokságra, vagy bármilyen nagy versenyre, mondjuk csak fél szívvel, fél gőzzel készülne arra a versenyre, aminek a célja az, hogy ő világbajnok legyen, vagy olimpiai bajnok legyen. Hát milyen az, amikor az ember úgy készül, hogy hát, ma nem megyek el edzésre, mert végül is, ha egyet kihagyok, az még nem akkora probléma. Ha nem megyek el holnap, mert holnap valami más programom van, mondjuk szeretnék moziba menni, mert egy jó filmet játszanak a tévébe, hát majd elmegyek szerdán, mert végül is hát elég lesz az a szerdától péntekig az edzés, hát szombat, vasárnap mégse ez az ember már ugyebár. Hát vajon hogy lesz ebből az emberből olimpiai bajnok? Hát pedig mi nagyon sokszor vagyunk így, talán végig gondoljuk a hetünket, tudjuk, hogy milyen alkalmak vannak a gyülekezetben, tudjuk, hogy vasárnap Isten tisztelet van, talán halljuk a harangszót is, de nem indulunk el, mert majd elmegyünk a következő alkalomra, vagy a következőre. Nem probléma, ha egyet kihagyunk, vagy kettőt. Isten tehát arra hív bennünket ezen a héten, és én is erre szeretnélek benneteket hívogatni, hogy kicsit gondolkozzunk el azon, hogy milyen keresztény emberek vagyunk, ha már annak valljuk magunkat. Mi vajon mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy ki az, akihez tartozunk, hogy ki az, aki bennünket önmagához hív, hogy ki az, aki bennünket keres, hogy ki az, aki szeretne bennünket megajándékozni az ő szeretetével, hogy ki az, akinek a nevéről neveztetünk, hiszen amikor azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor ez azt valljuk, hogy mi Krisztus követők vagyunk. Vajon tényleg azok vagyunk-e? Ennek az egész hétnek ezt a témáját szeretném körbejárni, és ezért ez a cím, hogy a név kötelez. Légy azzá, akinek tartod magad. Azaz légy igazán, őszintén és szívből Krisztus követő keresztény emberré. Ezen a héten tulajdonképpen csak egyetlen bibliai részt fogunk versről versre végig gondolni. A Péter leveléből szeretném majd olvasni estéről estére Istennek az igéjét. A mai alkalommal Péter első levelének a második fejezetének az első három versét szeretném előttetek olvasni. Így szól hozzánk innen Istennek igéje. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, minden képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Erről a három versről szeretnék ezen az estén közöttetek szolgálni. És nagyon szeretném valóban, ahogy a bevezetésben is mondtam, hogyha végig gondolnánk ezeken az estéken azt, hogy mi tulajdonképpen kik is vagyunk, kihez is tartozunk. És ha mi magunkat keresztjénnek hívjuk, nevezzük, akkor valóban azok vagyunk-e. Én hiszem és vallom azt, hogy Isten nem arra hív bennünket, hogy egy egyháznak legyünk a tagjai. Hogy egy földi egyháznak legyünk csupán a tagjai. Isten nem arra hív bennünket, hogy rendes templomba járó emberek legyünk. Nem arra hív bennünket az Isten, hogy teljesítsünk valamiféle vallási minimumot, amit az egyházaink hagyományai és szokásai előírnak. Nem arra hív bennünket csupán az Isten, hogy adakozzunk. Nem arra hív Isten bennünket, hogy befizessük rendesen az évi egyházi hozzájárulásunkat. Az Isten ennél sokkal, de sokkal többre hív bennünket. Azt szeretné, hogyha mi az ő családjának a tagjaivá lennénk. Ezt szeretné az Isten. Nem azt akarja csupán, hogy egy gyülekezet közösségének a tagjai legyünk, hanem ő azt szeretné, ez az ő akarata, hogy az ő családjának a tagjaivá legyünk. Talán azt kérdezitek, hogy nem elég az Istennek az, hogy templomba járunk. Nem elég az Istennek az, hogy befizetjük a kötelező egyházi fenntartói járulékot. Nem elég az Istennek az, hogy valamennyit adunk az időnkből számára, hiszen sokszor tényleg így mérjük az időnket, hiszen mindannyiunknak kevés van belőle, hogy adunk erre is, meg arra is, meg amarra is, szétosztva az időnket, és hát persze valamit adunk Istennek is, mert hát neki is jár valami egy vasárnap, egy óra az életünkből. Nem elég ez az Istennek. Tudjátok, ezt a kérdést én szeretném megfordítani. Mert nem úgy kell feltennünk ezt a kérdést, hogy elég ez az Istennek, hanem a kérdés sokkal inkább úgy áll, hogy elég ez nekem. elége nekem? Elég az életemhez az, hogy Istennek adok egy órát az életemből. Elég ez nekem? Hogy valamit visszaadok Istennek a pénzemből, az időmből, az erőmből, pedig hát tudom, mert valahol megtanultam, egyszer talán már hallottam, és el is jutott a szívemig, hogy minden, amin van, az életem, az egészségem, az erőm, az Istentől kapott ajándék. Nem a sajátomból adok, hanem abból adok, amit az Istentől kaptam. A kérdés tehát úgy áll, hogy elége nekem az, amennyit Istenre szánok, az időmből, az erőmből, a pénzemből. A mai ember egyébként is olyan, ez biztos ti is tapasztaltátok, hogy mindig nagy eredményeket vár kis energiabefektetéssel. Minél kevesebb dolgot akarok megtenni valamiért, de minél nagyobb dolgot akarok belőle kivenni. Minél nagyobb hasznot akarok belőle szerezni. És valahogy így gondolkozunk az Istennel kapcsolatban is, hogy minél kevesebb energiát szeretnék befektetni az Istennel kapcsolatos dolgokba, és szeretnék minél nagyobb áldásokat kapni. Szeretném, hogyha Isten meghallgatná minden imádságomat, és ráadásul azonnal, akkor, amikor elmondom őket. De vissza már nem adjuk ugyanazt az Istennek. Vissza már nem adjuk neki. Az Isten szeretné, hogyha mi igazából az ő családjának lennénk a tagjai. Elsőrenden erre hív bennünket, és csak utána hív arra, hogy csatlakozz egy gyülekezethez. És adakozz. Mert tudod, mert már érted, hogy ami történik, az azért történik, mert szeretné Isten, hogyha másokhoz is eljutna az örömhír. És azért van templom, és azért van gyülekezet. Nagyon nagy kérdés az, hogy vajon, ha mi megállunk majd az Isten előtt, mert eljön ez a pillanat is, akkor hogyan fogunk előtte megállni? Higgyétek el, hogy nem azt fogja Isten megkérdezni tőlünk, hogy jó református voltál, vagy jó evangélikus voltál, vagy jó katolikus voltál. Nem ezt fogja Isten tőlünk megkérdezni. Sőt, azt hiszem, hogy Isten nem is fog tőlünk semmit kérdezni, mert nagyon jól fog tudni mindent rólunk. Hanem akkor ott én fogok szembesülni azzal az Isten előtt állva, hogy nem az volt a kérdés, hogy én mennyit fizettem, vagy fizettem-e. Hanem az volt a kérdés, hogy követtem-e Krisztust. És hogy odaszántam erre magam igazából és egészen. Ez a levél, amelyből felolvastam nektek ezt a három verset, egy olyan korban született, amely széthullott, szétesett kor volt. Persze mi mindig szeretjük hangoztatni azt, hogy a mikorunknál nincsen rosszabb és elvetemültebb kor. Valahogy mindig úgy nézünk nosztalgiával vissza az előző évekre, meg évtizedekre, meg évszázadokra, hogy mennyivel könnyebb volt akkor az embereknek, mert nem volt sem televízió, sem internet, sem egy csomó minden, ami ma tönkreteszi ezt a világot, mondja az egyszerű keresztény ember. De hagyd mondjam azt, hogy én azt gondolom, hogy az emberiségnek nem volt a történelmében olyan időszak, amikor könnyű lett volna élni, és azt gondolom, hogy olyan korszak sem volt, amikor könnyű volt keresztény embernek lenni, amikor könnyű volt az Istenben hinni, amikor könnyű volt őt követni ebben a világban, és arra elköteleznie magát az embernek, hogy én szeretnék úgy élni és úgy járni, hogyha az Isten látja az én életemet, akkor abban örömét lelje. Hát Péter kora sem egy olyan kor volt. Üldözték a keresztényeket, ezt mi ma nem mondhatjuk el magunkról, legalábbis itt Európának ebben a részében, hogy bennünket üldöznének a hitünkért, vagy egyáltalán azért, hogy eljöjjünk vasárnapról, vasárnapra, alkalomról, alkalomra az Isten házába, a templomba. Péter kora is egy olyan kor volt, ami széthullott kor volt, erkölcsi értelemben véve is, épp annyira, amennyire a mi korunk is egy széthullott világ, széthulló, szétmáló erkölcsökkel. És nézzétek meg, hogy Péter úgy szólítja meg az övéit, és olyan embereknek fogalmazza meg a levelét, akikről ezt mondja, megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Nem olyan embereknek írja a levelét, akik soha az életben nem találkoztak Istennel. Hanem olyan embereknek írja, akik megízlelték. Márpedig én azt gondolom, hogy ez a kifejezés, hogy megízlelték, ez valami olyasmit jelent, hogy ezek az emberek valamiféle kapcsolatban mégiscsak voltak Istennel. Valamiféle megtapasztalásuk mégiscsak volt az Istennel kapcsolatban. Valamit megtapasztaltak az Isten szeretetéből. És én bizonyos vagyok benne, hogy mi, akik itt vagyunk, mindannyian megtapasztaltunk valamit az Isten szeretetéből. Megízleltük mindannyian az Istennek a jóságát. Belekóstolhattunk az Istennek a világába. Melyikünk mondhatná ezt el önmagáról, hogy én soha nem tapasztaltam meg azt az életem egy-egy pillanatában, hogy az Isten mennyire szeret engem, hogy fontos vagyok neki. Én azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja ezt el. Hiszen még a tőle legtávolabb élő ember sem mondhatja azt el, amit szoktunk néha mondani, hogy hát az a hely, ahol én élek, vagy ahol lakom, az Isten háta mögötti hely. Ugye, kis falvakra, meg kis helyekre, ami már a világ, már nincs is ott semmi, azokra szokták ezt mondani. Senki nem mondhatja azt ezen a világon, még a gonosz emberek, még az elvetemült emberek sem, még a börtöntöltelékek sem, hogy távol van tőlünk az Isten. Hogy nem szeret bennünket az Isten. Hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr felhozza az ő napját jókra és gonoszakra egyaránt. Mindenkire. Bele sem szoktunk gondolni, hogy az Istennek a jóságát és szeretetét ilyen apró dolgokban lehet megérezni. Ilyen természetes, egyszerű dolgokban, hogy reggel felébredsz és elindulsz a napodra, mert ebben érezhetjük meg az Istennek a szeretetét. Mi azt gondoljuk, hogy valami nagyon nagy dolog kell ahhoz, hogy mi érezzük azt, hogy az Isten szeret bennünket és jóságos. Pedig tudjátok azt, hogy mi reggel felébredünk, és elindulhatunk egy új napra ebben az Istennek a szeretetét. Nagyon is kézzelfogható módon tapasztaljuk meg. Mert ez nem természetes dolog. Pedig mi azt gondoljuk, nem? Lefekszünk este, felébredünk reggel, hát ez egy szokványos dolog. Ez nem. Ez egyáltalán nem természetes dolog. Ez nagyon is az Isten szeretetéről és kegyelméről beszél. Ez az egyszerű, hétköznapi dolog. És tudjátok, az Istennek a szeretetét sokszor ilyen egyszerű, hétköznapi dolgokban tapasztaljuk meg. Persze nagy dolgokban is. De ezekben az egyszerű, hétköznapi dolgokban is. Talán ezekben látszik a leginkább, mert az Isten az ilyen apró részletekre, az ilyen apró dolgokra is mennyire figyel, mennyire fontos neki. Persze tudom, sejtem, gondolom, hogy közöttünk vannak olyanok is, akik mélységeket járnak, vagy mélységeket jártak. Talán vannak közöttünk olyanok, akik azt mondják, hogy jó, az Isten jósága, az Istennek a szeretete, de én ma nem érzem az Istennek a jóságát és az Istennek a szeretetét. Olyan távol és olyan messze van tőlem ez. Majd biztosolok benneteket azzal, hogy a Bibliában is találkozunk olyan emberekkel, olyan prófétákkal, akik életüknek egy-egy pillanatában, egy-egy élethelyzetében szintén ugyanúgy nem érezték közel magukhoz Istent. És ugyanúgy úgy gondolták, hogy az Isten jósága és szeretete, persze szeret Isten mindenkit és jóságos, csak nem hozzám, és nem most. Az Ószövetségben van egy próféta, Jeremiás, aki egy egész könyvet írt az ő síralmairól. És ennek a könyvnek a harmadik fejezetében azt olvassuk, hogy miközben látja Jeremiás a széthulló, széteső Jeruzsálemet, én el tudom képzelni, hogy annak a romjain imádkozik, kiált fel az Istenhez. És mondja el Istennek, az ő szívének a keserűségét, hogy nem látom a te jóságodat. Azt látom, hogy elhagytál, elfordultál tőlem és tőlük. És akkor történik, olvassátok el a harmadik fejezetet, történik valami nagyon furcsa dolog. Valami elkezd megfordulni. Ebben az emberben, úgyhogy közben nem változott meg körülötte semmi. Ugyanazokon a romokon sétál, ugyanazokat az embereket látja maga körül. Ugyanazt a pusztulást és pusztítást. És mégis azt mondja, de ha jobban meggondolom, azért nincs még végünk, mert szeret bennünket az Úr. És tudjátok, hogy mi történik Jeremiással? Hogy amíg lefelé néz, csak a pusztulást látja, amíg csak azokra koncentrál, amik körülveszik őt, a saját keserűségére, addig semmi más nem lát, csak a saját keserűségét. De abban a pillanatban, hogy elkezdi felemelni a tekintetét az Istenre, akkor egyszer csak kinyílik előtte valami, és elkezdi látni, hogy azért nincs még vége, mert az Isten szereti őt. És tudjátok, így vagyunk mi is az életünkkel, hogy olyan könnyen be tudunk szűkülni azokra a dolgokra, amik elkeserítenek bennünket. Pedig tudjátok, az életünket sohasem az életünk egy keserű pillanatán keresztül kell megítélni. Életemben sokszor voltam már én is elkeseredve, higgyétek el. És ezekben a keserű pillanatokban értettem meg, hogy sohasem szabad azt mondanom, hogy nem ér semmit az életem. Mert ha az egész életemet néztem, azt az utat, amit megtehettem, akkor tényleg azt láttam, hogy nem az az egy pillanat döntött el az életemnek az értékét. És nem az az egy pillanat volt, amin keresztül meg kell, hogy ítéljem azt, hogy szeret engem az Isten, vagy sem. Mert az egy pillanat. Egyik pillanat jön, jön egy következő is. Van egy korszak, de az a korszak egyszer véget ér. Vannak boldog és vannak boldogtalan pillanatai az életemnek. De egy adott pillanaton keresztül nem mondhatom azt, hogy az Isten nem szeret engem, vagy nem tart fontosnak. Mert ha az egészet nézem, akkor azt látom, hogy Isten valami csodálatos módon helyezte el a mélységeket és a magasságokat az életemben. És mindegyiknek megvolt a maga értelme és a maga helye. Az Isten pontosan azt akarja megtanítani, hogy ilyen összefüggésben lássuk az életünket, ne csak pillanatokon, perceken keresztül. Mert az életünk nem pillanatokból, nem egy pillanatból vagy egy percből áll, hanem sokból. Jóságos az Úr. Jeremiás is ezt értette meg. És Péter is olyan emberekhez szól, akik megízlelték az Isten jóságát, bár valószínű, hogy amikor olvasták a levelet, az üldözések és a nehézségek között ezt nem igazán értették, vagy nem igazán érezték. És mégis milyen érdekes, hogy Péter ezt írja nekik, hogy ti megízleltétek az Isten jóságát és szeretetét. Tudjátok, nincsen drágább dolog a világon, mintha valaki az Isten kezében tudja a sorsát és az életét. Hogy ez egy nagyon nagy biztonság. Hogy úgy nézhetek előre a jövőbe, amit nem ismerek, hogy tudom, hogy valaki a kezében tartja a sorsomat, az életemet. Az Isten tehát arra hív bennünket, hogy mi legyünk az ő családjának a tagjai. És ez azt jelenti nagyon egyszerűen, hogy legyünk vele élő kapcsolatban, naponta. Most képzeljétek el, kedves testvéreim, hogy egy olyan családot, ahol az embereknek semmiféle kapcsolatuk nincs egymással. Hogy ott a családfő, és senkinek semmiféle kapcsolata nincs vele. Nem beszélgetnek vele, nem mondják el neki, hogy mi van velük, nem kommunikálnak egymással a családtagok. Hát ez katasztrófa, ez nem család, ez minden csak nem család. Szoktuk énekelni, hogy itt van Isten köztünk, és mégis sokszor úgy viselkedünk és úgy élünk, mintha Isten nem lenne ott köztünk. Mintha nem ő lenne a mi családunknak a feje. Nem kommunikálunk vele, nem mondjuk el neki, hogy mi az, ami foglalkoztat bennünket. Azt még csak-csak elmondjuk neki, hogyha valami nagyon bánt minket. De aztán, amikor véget ér az az időszak az életünkben, akkor mintha elvágták volna, és már nem beszélünk többet az Istenhez. Akkor meg különösen nem, hogyha nem úgy történik valami, ahogy azt mi szeretnénk, vagy elvárnánk az Istentől. Vajon mennyire mondhatjuk mi magunkat keresztény, Istenben hívő embernek, hogyha nincs kapcsolatunk a családfővel? ha nincsen semmiféle közösségünk azzal az Istennel, akinek a templomába eljárunk hetenként, vagy akinek a gyülekezetébe járunk. Mert a gyülekezet nem a lelki pásztoré, nem a gondnoké, nem a presbitériumé, hanem a gyülekezeté. Vagy bocsánat, még csak nem is a gyülekezeté, hanem az Istené. Ő hív bennünket magához. Amikor Jézus Krisztus elhívta az ő apostolait, akkor mire hívta őket? Gondolom, aki olvassa a Bibliát, az rögtön rá is vágja a következőt, hogy elküldje őket, hogy hirdessék az evangéliumot. Ez egy jó válasz. De nem erre hívta őket elsősorban. Hanem azt olvassuk, hogy vele legyenek. Először erre hívta Jézus az ő apostolait. Vele legyenek. És csak utána küldte el, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot. Nem a feladat volt az első, hanem a közösség. A közösség. Mi az, ami Izraelt kiemelte a népek tengeréből? Az, hogy azt mondta nekik Isten, hogy én a ti istenetek leszek. És ti az én népem lesztek. És ez volt, ami Izraelt kiemelte a népek nagy tengeréből. Nem az, hogy kiválóak voltak, vagy sokan voltak, hanem az, hogy az Isten azt mondta, hogy én veletek, közösségre lépek. És bennünket ugyanerre hív az Isten, hogy vele közösségben legyünk. Erre hív elsősorban és legelőször, hogy vele legyünk. Isten tehát erre hív bennünket. Arra hív, hogy rendezzük vele a kapcsolatunkat. Hogy zavartalan legyen köztünk és közte a kommunikáció. És tudjátok, ez olyan nagy dolog, hogy az Isten, aki a világ egyetemnek az ura, akihez mi nem igazán tudjuk magunkat mérni, nem? Hogyan tudnánk mi önmagunkat az Istenhez mérni? És az Isten mégis azt mondja nekünk, hogy ő szeretne velünk közösségben lenni. Ez egy nagyon nagy dolog, egy nagy kíváncsiság, egy nagyon nagy ajándék. Hát bocsánat a példáért, de ez kb. Olyan, mintha mi azt mondanánk egy hangyának, hogy szeretnék veled közösségben lenni. Hangyával. De ez körülbelül ugyanaz. Hát persze mi kicsit okosabbak, egy picit többet tudunk beszélni, mint a hangyák. Többet is lehet velünk kezdeni. De azért csak az arányokat szerettem volna mutatni, hogy körülbelül ez azt jelenti. Persze lehet, hogy amőbát kellett volna mondanom, vagy valami ilyesmit, mert ez sokkal jobban kifejezte volna azt, hogy mi kik is vagyunk Isten előtt. De ez egy nagyon nagy dolog, hogy az Isten szeretne velünk közösségbe kerülni. Csak tudjátok, az Isten hogyan tehetné meg velünk azt, hogy közösségre lépjen velünk, ha tele van az életünk nehezékekkel, amelyek húznak bennünket lefelé. Amelyek elválasztanak bennünket attól az Istentől, aki szeretne bennünket szeretni, és aki szeret bennünket. De közben rengeteg akadály van bennünk. Bennünk, hogy vele közösségben, zavartalan közösségben legyünk. Mert tudjátok, az a három felolvasott vers is olyan nehezékekről szól, amelyek elválasztanak bennünket Istentől. Olyan emberekről szól, akik megízlelték az Istennek a jóságát, és pontosan ezért mondja nekik azt Péter, hogy ti, akik megízleltétek az Isten szeretetét, az Istennek a jóságát, nem zavar benneteket a sok nehezék az életetekben, ami elválaszt benneteket az Istentől. Péter erre figyelmezteti őket. Vetkőzzetek le minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást. Ha valaki kereszténynek nevezi magát, mondja Péter, ha valaki Krisztus követőnek nevezi magát, akkor az nem tűrhet meg az életében olyan dolgokat, amelyek elválasztják őt attól, aki szereti őt. Ha valakit nagyon szeretek, akkor igyekszek úgy élni és úgy járni, hogy kedvét lelje az életemben. Én szeretem a feleségemet. És azért szeretnék úgy viselkedni, hogy szerethető maradjak. Most hazamennék, és dirdúr jól elverném a feleségemet, és ő mindig kékzöld foltokkal járna kelne a faluba, hát képzeljétek el, hogy nem csak, hogy a faluban nem igazából lennék népszerű, hát a feleségem hogy szeretne engem? Hát nem vagyok szerethető. Hogy egy durva, faragatlan, bocsánat, tuskó vagyok, akkor nincs bennem semmi szerethető. Ez nem egy színjátszás, hanem ez fakad belülről, mert szeretem a feleségemet. És valahogy így van az ember az Istennel is. Ha én szeretem az Istent, akkor nem szerepet játszok, hanem valami fakad belőlem. Szeretnék úgy járni, hogy szerethető legyek. De ha van egy csomó durvaság az életemben, amiről Isten azt mondja, hogy ez durva, ez bűn, akkor, és én azt megtűröm az életemben, akkor nem vagyok szerethető. Az Isten szeret, de mégis azt látja, hogy engem annyira nem zavar az, hogy nem vagyok szerethető. És Péter pontosan erről ír, hogy vetkőzzétek le ezeket a dolgokat, hogy szerethetőek legyetek, hogy az Isten szerethessen titeket, hogy kiáradhasson rátok az ő kegyelme teljesen és igazán. Tudjátok, amikor az ember olvassa a 10 parancsolatot, akkor nem igazán helyes a magyar fordítás, mert úgy kellene fordítani, hogy mert te ismersz engem, és mert te hozzám tartozol, ezért ezt meg ezt a dolgot nem fogod megtenni. Nem olyan megengedő, mint a mi fordításunk, hogy az Úr a te Istened, és akkor ugye ott van, hogy nem ölsz meg, vagy ne ölj. Ott nem ölsz. Azt olvasunk, nem ölsz. Nem lopsz. Nem törsz házasságot. Ilyen kategórikusan jelenti ki az Isten. Vagy amikor a mi atyánkat imádkozzuk, mi úgy szoktuk mindig mondani, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Nem. Ott az eredeti szövegben az van, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogyan megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek múlt időben. Úgy megyünk oda az Istenhez, hogy mi már megbocsátottunk, és úgy kérjük az Istennek a bocsánatát. És ez mind abból fakad, amiről eddig beszéltem, hogy ha te szeretnél szerethető lenni, akkor vannak dolgok, amelyeket nem fogsz megengedni magadnak. Úgy, ahogyan otthon nem engedjük meg magunknak mi férjek, hogy megverjük a feleségünket. Meg nem engedjük meg magunknak azt apák, hogy káromkodjunk, hogy a gyerekeink ne tudjanak bennünket tisztelni. Vannak dolgok, amit az ember nem enged meg magának. És ha még elengedem magam, akkor se engedem meg magamnak. Mert valami kötelez engem. Az, hogy fér vagyok, az, hogy apa vagyok. És az is igen, hogy lelkipásztor vagyok, ez is kötelez. De ne gondoljátok, hogy ez titeket nem kötelez ugyanúgy. Mert ti is apák, anyák, nagymamák, nagypapák vagytok, vagy majd lesztek. De ugyanúgy, bár nem vagytok lelkipásztorok, vagy nem mindenki az, de gyülekezeti tagok vagytok. Olyan emberek, akik egy keresztény templomba jártok. És akik kereszténynek mondjátok magatokat, nem engedhettek meg magatoknak mindent. Péter 5 bűnt sorol fel. Azt mondja, a gonoszság. Ezt úgy is lehetne mondani, hogy rossz indulat és rossz akarat. A második azt mondja Péter, az álnokság. Amit így lehetne fordítani, hogy szándékos félrevezetés. Szándékos félrevezetés. A harmadik azt mondja Péter, hogy nem lehettek képmutatók. Azaz nem tettethetitek magatokat. Semmiben sem. Nem viselhettek álarcokat. Aztán mondja, nem lehettek irigyek. Az irigységben ott van az, hogy féltékeny vagyok a másikra. Mert ő valamiben jobb vagy külön, mint én. Aztán az ötödik, nem lehettek rágalmazók. És ez valami olyasmit jelent, hogy nem hazudhattok, vagy beszélhettek a másik háta mögött. Már a rágalmazásban benne van az, hogy nem az igazat mondom a másikról. És ha őszintén megmérjük magunkat, mondjátok, mi az, amiben mi nevét kezdtünk volna már. Lehet, hogy csak az egyikben, lehet, hogy a másikban, lehet, hogy egyszerre majdnem mindegyikben, de az életünkben egy-egy pillanatban mindannyian belecsúszunk ebbe a dologba. Voltunk mi is már rágalmazók, voltunk már mi is rosszindulatúak, voltunk mi is már álnokak, vezettünk félre embereket, voltunk mi is már irigyek, amikor fájt az, hogy a másik valamiben külön volt, mint mi. Mi az, amiben mi ne lennénk bűnösök? És akkor még nem is mondtam sok-sok mindent, amiről a Biblia beszél, csak ezt az 5 dolgot, amit Péter felsorolt. És ebben akár egyikben, akár a másikban, de mindannyian elbuktunk már. Talán el is bukunk nap, mint nap. És azt mondja Péter, ti ezt nem csinálhatjátok, de nem Péter mondja ezt alapvetően, hanem aki rajta keresztül valamit el akar mondani. Azt akarod, hogy szerethető legyen az életed, akkor igenis gondold végig, hogy hogyan élsz és hogyan jársz az emberek között. És ne felejtsétek el, ahogyan mondtam, olyan embereknek írja ezt Péter, akik magukat kereszténynek, Krisztus követőnek vallották. De azt is mondja Péter, hogy ezek levetkőzhetőek. Ezek levetkőzhetőek. Ezek elhagyhatóak, ezek megvallhatóak. Nem kell ezekben élni. Én annyira nem szeretem, amikor azt mondják az emberek, hogy nem tudok megváltozni, mert én ilyen vagyok. Én ilyen vagyok. Ez nem igaz. Ez azt jelenti, hogy én nem akarok megváltozni, mert szeretem azt, amilyen vagyok. Ez azt jelenti. Ha valaki el akarja hagyni a cigarettát, el tudja hagyni a cigarettát. Vannak dolgok, amit akarattal le lehet győzni. Az ember a szívét nem tudja megváltoztatni elhatározásból, hogy na, én ma reggel nem akarok káromkodni. Hát, addig biztos sikerül, amíg bele nem rúgsz az ágy lábába. Addig biztos. Vagy amíg be nem csukod a kocsi ajtóval az ujjadat. Az ember nem tudja megváltoztatni a szívét. Amikor azt írja itt Péter, hogy le tudod vetkőzni ezeket a dolgokat, akkor arról beszél, hogy oda tudsz menni velük az Isten elé, meg tudod őket vallani, bocsánatot tudsz rájuk kérni, és Isten meg tud téged változtatni ezekben a dolgokban. Tudjátok, mi a baj, és ezzel lassan befejezem, hogy ezekkel a dolgokkal az a baj, nem csak az, hogy ezek nem tesznek bennünket szerethetővé, hanem az is baj, hogy meggátolnak valamit. Azt írja Péter, hogy meggátolják bennünk a fejlődést és a növekedést, a lelki fejlődést és a lelki növekedést. Azt mondja, mint újszülött csecsemők, a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Ez az életünknek a célja, hogy növekedjünk az üdvösségre. Hogy amikor majd eljön a pillanat, hogy el kell költöznünk erről a világról, akkor készen álljunk az Istennel való találkozásra. Olyan szép ez a kifejezés, még egy kicsit szeretném ízelni, növekedjetek az üdvösségre. És ezek a dolgok, ezek a bűnök, ezek a nehezékek pontosan ettől fosztanak meg minket, hogy ne növekedjünk. Ez olyan, mint amikor, hát most képzeljétek el, hogy mi lenne, hogyha elültetnénk egy paprika magot, aztán várnánk, hogy kihajtson, majd egy jó nagy követ rárakunk. Milyen palánta lesz abból? Hát jobb esetben megkerüli a követ, ha van helye, de ilyen lesz belőle. És sokszor ilyen a mi életünk is, nem? Rajta egy csomó nehezék az életünkön, aztán várjuk, hogy növekedjünk, de nem növekedünk, mert ott van egy csomó nehezék, ami lefolyt bennünket. Isten pedig azt szeretné, ha mi növekednénk az üdvösségre. Ez a célja. Most gondold végig, hány éve jársz már a gyülekezetbe, hány éve jársz már ide a templomba, hány igehirdetést hallottál végig, és hol tartasz? Hol tart az életed? Hova növekedtél? Kedves testvérek, én nem nagyon örülnék neki a lányaim, akik most az egyik 3 éves lesz, a másik meg másfél éves, hogy megmaradnának ilyen picinek. Szeretem őket, meg nagyon aranyosak, néha kicsit idegesítőek is. De hát azért azt várom, hogy megnőjenek. Mert ez a normális, nem? Hogy a gyerek kicsi, aztán megnő. Hát valahogy a hitünkkel is ugyanígy van. Nem normális dolog, ha mi mindig ugyanolyanak vagyunk. Mi mindig ugyanott tartunk. Péter azt mondja, hogy Isten azt szeretné, hogyha mi növekednénk az üdvösségre. De addig, amíg ezek a dolgok lefolytják az életünket, nincs növekedés. De még stagnálás sincs. Ott haldoklás van, leépülés van, pusztulás van, lelkileg. Vagy halott állapot. Tetsz halott állapot is. Isten arra biztat bennünket ezen a mai estén, hogy oldjuk le ezeket a nehezékeinket, menjünk oda elé, és kérjük őt, hogy szabadítson meg bennünket ezektől. Hogy növekedhessünk az üdvösségre. Mert ez az Isten akarata. Ő szeretne bennünket szeretni. Mi pedig szeressük azt, hogy szerethetőek legyünk az Isten számára. Szeretném befejezni, és szeretnélek benneteket a következő estére is hívogatni, nagy szeretettel. Holnap arról szeretnék beszélni, ezt a furcsa kérdést szeretném körüljárni, hogy van-e élet a Földön? Ez az egyetlen kérdés, amit szeretnék holnap körbejárni. Nem is mondok ennyi többet erről, hanem kérek mindenkit, hogy jöjjön el holnap este is, hogy el tudjam mondani számotokra azt, hogy mi is a válasz erre a kérdésre, hogy van-e élet a Földön. Köszönöm. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Atyán, köszönjük neked, hogy te szeretnél bennünket. Már sokszor őszinte pillanatainkban, amikor önmagunkra nézünk, vagy amikor elkövetünk olyan dolgokat, amelyek megmutatják azt, akik valójában vagyunk, amikor még mi is elcsodálkozunk önmagunkon, hogy hogy jöhetett ki belőlem ez, hogy hogy voltam képes erre, talán akkor értjük meg igazán azt, hogy mit jelent az, hogy te azok ellenére, vagy annak ellenére, amilyenek vagyunk, te mégiscsak szeretsz bennünket, és fontosnak tartasz. Urunk, te látod az életünket, látod a nehezékeinket. Látod azt, hogy mi minden van, ami elválaszt bennünket tőled, hogy mi az, amitől mi nem lehetünk szerethetőek. Látod azt, hogy mennyi olyan dolog van az életünkben, amiről talán a szívünk legmélyén tudjuk és érezzük, hogy nem jó ez így. De nem akarunk rajta változtatni. Mert annyi mindent kellene megvallanunk, annyi mindent kellene eléd vinnünk, annyi mindent kellene elmondanunk. De most mégis kérünk téged arra, hogy segíts bennünket ezen az estén és egész héten, hogy tudjunk veled beszélgetni, hogy forogjanak bennünk azok a dolgok, amelyekről te beszélni szeretnél velünk. És engedd, hogy itt tudjunk lenni estéről estére, hogy ne maradjunk el, mert valami közbe jön, vagy azért, mert úgy gondoljuk, hogy nem is olyan fontos ez a dolog. Urunk, nagyon kérünk téged arra, hogy hallgass meg bennünket, hallgass meg az imádságainkat, és köszönjük neked, hogy meghallgatod, és válaszolsz is azokra. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném nektek hirdetni az adakozás lehetőségét, hiszen a jókedvű adakozót megáldja az Isten. Záróénekként énekeljük a 457. dicséretet. A 457. dicséretnek minden egyes versét, hogy Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz. fennállva fogadjuk Istennek áldását. Mindezek után Jézus Krisztus kegyelme legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Isten velünk, a viszontlátásra, jó éjszakát kívánok mindenkinek.